Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Adásunkkal egy időben már ünneplő rendőrökkel és a rendőröket ünneplőkkel is találkozhatnak innen a Magyar Katolikus Rádiótól néhány lépésre a Városligetben. Az összejövetel oka pedig nem más, mint az egy nappal korábbi április 24-i Szent György nap, amely egyben a rendőrség ünnepnapja, és évek óta munkaszüneti nap is a testületnél. Ebből az alkalomból egy olyan különleges vendéget köszönhetek a stúdióban, aki szervezetileg és szakrálisan is szakértője ezeknek az eseményeknek. Ő pedig nem más, mint Pallagi Andrea rendőr százados és református lelkész. Kezi csókolom, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, én köszönöm a meghívást.
A második köszönet pedig kollégáját, Fülöp Gergely alezredes urat, az ORFK kommunikációs osztályvezetőjét illeti, aki önt ajánlotta nekünk erre a beszélgetésre, majd lenkezves átadni neki ezt a köszönetet.
Mindenképpen.
Akkor kezdjük azzal, hogy mi a kapcsolat Szent György nap és a rendőrök, a rendőrség között?
Ugye Szent György a rendőröknek a védőszentje, mégpedig... Azért, mert ugye Szent György egy római katona volt, aki bátran vállalta a hitét, és bátran megmentett a legenda szerint egy ifjú hölgyet azzal, hogy megölte a sárkányt. És mivel katona volt, és mi is katonai testület vagyunk, mint rendőrség, ezért jött a párhuzam, hogy a rendőrség védőszentje Szent György, ebből kifolyólag. És ugye az, hogy ő megölte a sárkányt, ennek egy ilyen szimbolikus jelentést is tulajdonítunk, mert a sárkány, mint kígyó, ősi kígyó, mint a gonosznak a szimbóluma, ahogyan György harcolt a gonoszság ellen, vagy a gonosz ellen, ugyanígy mi rendőrök is harcolunk a bűn ellen, a gonosz ellen, a rendért, az elesettek védelmében, és akkor itt megint itt van a párhuzam, hogy miért Szent György a rendőrségnek a védőszentje.
Jól választottak, hiszen Szent György nagyon népszerű egész világban, igen, sok országnak is a védőszentje, de igen, ugye Magyarországon is sokfelé találkozhatunk vele. Ugye festményeken a sárkányölő Szent György szobra, ugye a kolozsvári testvérek, igen, alkotása, amelyik Nagyváradon volt eredetileg, aztán kézen közön Prágába került, azt sose jött vissza Magyarországra, de azért vannak másolatai. Úgyhogy ez egy nagyon jó párhuzam. Szokták mások is így mondani, hogy na, akkor önök Szent Györgyként harcolnak, vagy ez bárhogy így a munka során is elő szokott fordulni?
Hát a tulajdonságai a szentnek, az mindenképpen előfordul, és azért a kollégák meg a testület tisztában meg tudatában van annak, hogy kicsoda Szent György, és miért ő a védőszentünk, de én őszintén szóval még így állampolgároktól nem hallottam volna, vagy nem hallottam azt, hogy Szent Györggyel párhuzamot vonna.
Na, akkor térjünk vissza az állampolgárokhoz, hogy mi történik ilyenkor az ünnepen? A kisfiúk ott kérdezősködnek, hogy na, hogy lehetek majd rendőr?
Akár az is előfordulhat, hogy lehet rendőr valaki. Nyilván gyerekkorban a hőst látják a rendőrben, reméljük, hogy felnőtt korban is ez jó élményekkel társulhat valakinek, hogy az nem jó élmény nyilván, hogyha rendőrséggel kapcsolatba kell kerülni. De hogyha a rendőrség részéről valami védelmező intézkedés vagy funkciót tapasztal meg valaki, akkor reméljük, hogy ez pozitív visszhangot tud kelteni. Igen, hát lehet ez is kérdés a gyerekek részéről, hogy lehetek rendőr, vagy lehet az is kérdés, hogy mit csinálnak a rendőrök, hogy a rendőrségen belül milyen feladatok vannak. Igen, erre vonatkozó meg bemutatók is vannak ezzel kapcsolatosan.
Nagyon érdekes, hogy ugye ön rendőr is, a BRFK gyermek- és ifjúságvédelmi osztályának főnyomozója, és lelkész is. Melyik pályára hogy került? Mert azért nem tudom, hogy sokan vannak-e még hivatásos rendőri tisztek, akik egyben lelkészek is.
Vannak mások is egyébként, akik teológiát végzettek testületen belül. Az, hogy gyakorló lelkipásztor van-e, az én tudomásom szerint nincsen, de igen, csak én vagyok egyedül, aki gyakorolja is a lelkészi hivatását. Hogy lettem rendőr, hogy választottam a hivatásokat, ez
hát
volt a kérdés.
Ezek a hivatások, igen, ugye, ezek hogy a hivatások, kerültek az életébe.
Aha. Amikor középiskolás voltam, akkor még ment a televízióban az a filmsorozat, hogy Linda. hogyha emlékszik
rá. A sikoltós
így van.
Lány, aki
igen,
deklandozott.
És, így van, és nagyon tetszett nekem, hogy ő hogyan veszi fel a harcot a bűnözőkkel szemben, és én olyan akartam lenni, mint ő.
Ez komolyan a filmből kapott
például
kedvet rá?
Nagyon tetszett nekem, ahogyan ő...
Sportolt ön is?
Kezdve, hát nem olyan intenzíven sajnos, mint Görben Óra, de hogy sportoltam, meg igyekszem most is sportolni. És akkor innen jött az, hogy én is olyan a hős akarok lenni. Ugye ez a hős motivum, ami visszakapcsolható Szent Györgyre is. Ezt a hősiességet akartam én annak idején megragadni, és aztán az érettségi után fel is szereltem a testülethez. Viszonylag rövid időt voltam, mert egy öt év, és öt év
ez
után...
Ez mit jelent, hogy felszereltem a testülethez az érettségi
után? Hát, hogy hivatásos állományú tagja lettem a rendőrségnek az érettségit követően.
Aha, és akkor milyen munkával, milyen rendfokozatta, hogy lehet így
akkor
elkezdeni ezt a pályát?
Hát az nagyon régen volt, tehát most már más a rendszer. Akkor én őrmesterként szereltem föl. És akkor egyenruhás szolgálatot láttam el. Akkor még a 6 meg a 7. kerületi rendőrkapitányság egy kapitányságként működött és funkcionált.
Lindát is mindig ezzel fenyegette, ha jól emlékszem, a főnök, hogy visszamész közlekedési rendőrnek, ha nem maradsz nyugton. Persze nem maradt nyugton, és ő nyomozta ki mindenki helyett.
Igen.
Ugye ezt tetszett meg önnek
igen,
is.
Igen, igen, igen. Szóval egyenruhás szolgálatot láttam el a 6. kerületben leginkább, és aztán majd a bűnügyi osztályvizsgálati osztályra kerültem később, és akkor már ilyen irodában tanukat hallgattam ki, tehát nyomozati munkát végeztem.
És abban az időben hölgyek azért gyakran előfordultak, vagy azért még ritkaság számba ment?
Még ritkaság számba ment, tehát az a 90-es évek volt, igen. Mm-hmm.
És nem volt azért az veszélyes akkor, nem tudom, 6. kerület, belváros?
De, veszélyes volt.
Egy törékeny hölgynek?
De.
Kimenni az utcára?
Igen.
Akkor még talán nem volt ez a buli negyed, de hogy akkor ott, már akkor
azért
is nagy nyugati, élet volt.
Így van, a nyugati tér környéke akkor is élettel teli volt. De veszélyes is volt, igen. Veszélyes volt.
És mi történt akkor önnel? Mi minden találkozott a nagybetűs életben?
Ugye az vezetett később az én leszerelésemhez 5 év múlva, hogy én nem voltam még elég érett ehhez a hivatáshoz. Tehát 18-19 évesen bekerülni a testülethez, és akkor tehát csak azzal találkoztam, amivel ma is találkoznak a rendőrök, akár családi botrányok, akár verekedések, akár halálesetek. Tehát ezekkel nem nagyon tudtam mit kezdeni, mert hogy az én családom az egy békés, együttélő, boldog család volt, meg most is az, és nekem idegenek voltak ezek az élet által produkált események.
Nem tudta, hogy mire
nem tudtam kezelni, nem tudtam kezelni, így van, nem is tudtam, hogy mire vállalkozom igazából, mert az, hogy most a filmből mi látszik, az egy dolog.
Hát de
hogy
mindenkit legyőzött.
Igen, igen, de hogy a való életben, igen, az ember hogyan dolgozza föl ezeket az eseményeket, meg intézkedéseket, az egy másik kérdés. És hogy ez a nehézsége mind a mai napig megvan a rendőri hivatásnak, hogy az életnek a negatív oldalával találkozik egy rendőr napi szinten. És hogy ez egy olyan mentális teher sokszor, amit akik kívül állnak, akik nem dolgoznak a testületbe, azok nehezen értenek. Szóval így a Szent György nap, meg a Védőszent kapcsán, meg a rendőrség napja kapcsán én ide sorolnám a rendőrök hozzátartozóit, akik hordozzák azokat a terheket, amiket egy rendőr hordoz. Mert hazaviszi sokszor egy rendőr az ott a munkahelyi feszültségeket, mert nem mindig lehet azt megcsinálni, hogy vége a szolgálatomnak, és akkor elfelejtek mindent. Tehát van, hogy megy, és van, hogy nem. És otthon a család ugye ezt hordozza. Szóval minden tiszteletem a hozzátartozókért, akik ott állnak biztos háttérként a rendőrök mögött. Mert ugye az egy nehéz hivatás, azzal együtt, hogy megvan a szépsége.
Hát tehát sikerélmény is van, gondolom, van. Mondta, hogy ez
nagyon
lelki teher, de hát gondolom, hogy
így
azért
van.
Látszik.
Nagyon sok sikerélmény van.
Siker is.
És én sikerélmény alatt azt értem, amikor mondjuk egy sértett egy kihallgatás után azt tudja mondani, hogy megkönnyebbültem, hogy elmondhattam. Tehát, hogy egy olyan tapasztalása van a rendőrséggel kapcsolatosan, amit általában nem várnak az emberek, hogy az lehet felszabadító is mondjuk egy kihallgatás. Szóval vannak sikerélmények, igen.
Hát és akkor ez volt az ön első rendőri szakasza, hogyha így...
Igen, bár itt most felosztjuk. Az élményeimet már a mostani időszakból is hozom, de hogy akkoriban így van, nem tudtam mit kezdeni az életnek ezekkel a nehézségeivel, és nagyon gyorsan le is szereltem. Tehát,
hát azért öt év az nem kevés.
Hát nézze,
pláne így 18-19 évesen, az, mert az életnek egy komoly...
Igen, bár most ha azt látom, hogy vannak ilyen 25-30 évvel rendőrként szolgáló kollégáim, tehát ahhoz képest az öt év az nagyon elenyésző. De hogy nekem öt év is elég volt ahhoz, hogy felmérjem, vagy érezzem, hogy én ezt így nem bírom csinálni, nem tudom kezelni, nem tudom, hogy ez hogy tudom magamban helyre tenni a dolgokat.
És akkor nem tudta volna átkérni magát, nem tudom, irodai szolgálatra, meg más helyre, ahol nem találkozik mondjuk ezzel a brutalitással, ugye nagyjából, ugye ezt, ami önt így eltántorította
de kértem, akkor. De kértem magam más helyre, de az életnek a negatív oldala ott is megtalál. Tehát az embernek ezt, vagy saját magában az ember ezt tudja helyre tenni, vagy pedig elveszünk benne. És én akkor elvesztem. Akkor elvesztem.
Ez nehéz döntés volt ezt meghozni? Ez egy kudarcként élte meg akkor, hogy...
Menekülésként éltem meg. Mm. Igen. Menekülésként éltem. Ma már kudarcként élném meg, de akkor menekülés volt.
Igen. És akkor tudta már, amikor beadta a leszerelését, hogy hol folytatja? Tehát ez a pálya már, akkor a lelkészi pálya akkor már várta önt?
Nem. Én amikor leszereltem a rendőrségtől, akkor én nem voltam kapcsolatban még az egyházzal, még az Úristennel sem.
Hívőként sem?
Nem, én nem voltam hívő. Uh-huh. Nem voltam hívő. Ez később talált meg engem az Isten. Mert amikor leszereltem a rendőrségtől, akkor külföldre mentem egy másfél évre, egyházi intézménybe voltam önkéntes, és ott talált meg engem az Isten hívó szava, és kezdtem el gondolkodni az életemen, hogy mi értelme, meg mi végre vagyok, vagy mit akar, ki ez az Isten egyáltalán, és mit akar tőlem. És akkor ebből következett egy megtérés, majd pedig, hogy hát nem azt mondom, hogy a lelkészi pálya, mert igazából én csak az Istenről akartam többet tanulni, és ezért mentem teológiára. Tehát nem a lelkipásztori hivatás volt előttem, hanem az Istennel való kapcsolat, és az Isten még mélyebb megismerése. Ez volt előttem. És aztán a református teológiát Sárospatakon végeztem, és úgy annak a folyamatába igazából,
és ez ilyen... Partaki diák volt.
Igen,
ez valami.
Igen, nagyon büszke is vagyok rá. Szóval ott abban a folyamatban döbbentem rá igazából, hogy mit is jelent a lelki pásztori hivatás. Tehát, hogy ebből is talán látszik, hogy én egy kisönérű típus vagyok, tapasztalati ember vagyok, és akkor így mindig már a dolgokban benne levőként tisztázódik az, hogy miről is szól ez az egész, ugye a lelki hivatás is. Igen, és akkor...
Hát ez nagyon érdekes az ön életére, hogy ha szabad, most tényleg erről beszélünk, hogy így végignézzük, hogy ugye rendőr volt, aztán csak Isten szerette volna megismerni, sőt, előtte elment az országból is.
Igen.
Utána akkor megtért, és annyira megismerte ezek szerint az Istent, hogy szolgálójává is.
Igen.
Szeretett volna, sőt, nem, hogy szeretett volna, hanem az is lett.
Igen. Igen, ez így történt, hogy letettem úgymond a voksomat én is az Istenbe. Tehát az Isten hamarabb letette a voksát mellettem, és aztán én is azt mondtam, hogy Uram, nem akarok nélküled semmit se csinálni, és aztán utána már így telt az élet, vagy így telik az élet.
Mit szóltak az egyháznál, egy volt rendőrhöz? Gondolom, tudták, hogy
honnan jön. Annyira nem volt ez téma egyébként. Uh-huh. Nem, hát érdekesség volt. De azt gondoltam én magam is akkor, hogy az a szakasz lezárult az életembe. Hogy a rendőrség az egy múltbeli munkahely, meg eseménysorozat volt, de engem új utakra hívott az Isten, és a lelkész hívatás lesz az enyém. Szóval az akkor, amikor Patakon tanultam, meg a lelkészi éveim elején jártam, akkor eszembe nem jutott, hogy valaha én még a rendőrségen fogok dolgozni.
És az, hogy volt rendőr, tehát mondjuk onnan hozott át valamit ebbe a rendszerbe?
Már hogy melyik rendszerben?
Hát tehát az új, az egyházi életében tudott-e bármit kamatoztatni a korábbi rendőri fegyelméből, ott megszerzett bármilyen tapasztalatból, tudásból?
Hát leginkább az élet sötét oldala az azért ott volt az emlékeimben, meg a tapasztalatomban, vagy hogy így Isten nélkül hova juthat az emberi élet. Igen, ezek így ott voltak bennem.
És akkor a lelkészi hivatását akkor hogy kezdte egyáltalán? Ugye, tehát elvégezte pataki diákként.
Igen.
Akkor.
Igen.
A teológiát. Hogy alakult ez?
Miskolcra kerültem a református gimnáziumba a teológia elvégzése után, és ott voltam, ott a ranglétrát megjártam a gimnáziumban, mert először, vagy hát nem
is őrmesterként kezdett.
Nem jó szó ez a ranglétra, mert
hát van egy hierarchia.
Hát még talán nem akarom egyik beosztás sem alacsonyabbra tenni a másikánál, csak ezt akarom kifejezni. Szóval nem jó szó ez, hogy ranglétra. Ott kezdtem a munkámat kollégiumi nevelőtanárként, amit nagyon-nagyon szerettem, mert beszélgetni lehetett a fiatalokkal a kollégiumba. Tehát mindig nagyon felvillanyoztak engem ezek a beszélgetések, nagyon szerettem. Aztán úgy alakult az iskola élete, hogy vallástanárnak kellett lennem, tehát hogy már nem kollégiumi nevelőtanár voltam, hanem vallástanár voltam, amit szintén szerettem, mert igazából a gimnazistákkal való beszélgetés a hittanórákon az az én hitemet is újra és újra megkérdőjelezte, tehát olyan értelemben, hogy kérdéseket vetett föl, hogy akkor hogy is gondolkodok erről, arról, amarról. Tehát ők mindig gondolkodásra hívtak engem a gimnazisták, és meg arra ösztönöztek, hogy hitelesen éljem az életemet. Ugye egy fiatal, nagyon egy gimnazista korú fiatal nagyon hamar, hogy is mondjam, csak észreveszi, hogyha valakinek a szavai nem egyeznek a cselekedeteivel. Tehát, hogy nem hiteles, hanem bort iszik és vizet prédikál, ahogy szoktuk mondani. És én nem akartam olyan lenni, aki a szavaival mond valamit, és a cselekedetei még más tükröznek, hanem azon igyekeztem, hogy az Isten és magam előtt is azért hiteles tudjak maradni. Tehát, hogy ne hazudjak semmit, sem magamnak, sem másnak. Magamról, az érzéseimről, a valóságról. Ne akarjak feleslegesen megmagyarázni dolgokat, hanem igyekezzek nevén nevezni azt, amit látok, vagy azt, amit érzek, vagy azt, ami van. Tehát csak egy nagyon egyszerű példát mondok önnek, hogy bementem mondjuk az órára, és nem volt valami miatt jó kedvem, mert esetlegesen kaptam egy rossz hírt a szünetbe, vagy valami történt, és ugye, ahogy bemegyünk az órára, vagy bemegyek az órára, akkor a diákság rögtön leveszi, hogy a tanár milyen hangulatban van. És amikor megkérdezték, hogy valami baj történt-e, akkor nem mondtam azt, hogy nem, nincsen semmi baj, mert nem mondhattam. Tehát ilyen egyszerű példákkal szeretném ezt szemléltetni, hanem ott nyilván azt nem mondhattam el, hogy mi történt, mert nem tartozik mindenkire. De azt fel lehetett vállalni, hogy igen, kaptam egy rossz hírt, és most nincsen túl jó kedvem, lehet, hogy türelmetlenebb leszek az órán, legyetek velem türelmesebbek, légy szíves. És mindig az volt a tapasztalat, hogy erre a gimnáziumi diákság, akik között én szolgáltam, teljes nyitottsággal voltak is, és elfogadással voltak. Szóval én nagyon szerettem a gimnáziumi éveimet, márhogy amikor tanárként ott voltam Miskolcon, mert nagyon sokat formált rajtam a diákokkal való beszélgetés. Nyilván voltak olyanok, akik nem szerettek, vagy akik leginkább a hibáimat látták, vagy a bukásaimat tartották szem előtt. Na, de hát ilyen az élet. Tehát az életbe se mindig...
Elmondta nekik, hogy rendőr volt, és hogy azt...
Ja, beszéltünk erről, de hogy nem ez a hogy fajta bukás, hanem valakihez mondjuk türelmetlenül szóltam, vagy nem tudom, valakinek a döntésemmel nem kedveztem. Tehát ezeket az életbe se mindig a jó tulajdonságainkat tartják számon az emberek, hanem vannak emberek, akik csak a bukásainkat képesek szem előtt tartani, és nem képesek arra, hogy egyébként a jó dolgainkat meg tudomásul vegyék. Szóval ez.
Tehát akkor az élet. A gimnáziumban volt, és akkor utána?
Hát az egy 9 év ott Miskolcon. A 9 évnek az utolsó 2 évében iskola lelkész voltam, ami annyiban különbözött a vallástanárságtól, hogy órákat már nem tartottam, viszont a gimnazistákkal beszélgettem nagyon sokat, meg a munkaközösségben ott együtt voltunk többen, vallástanárok, lelkészek, a lelki életét próbáltuk szervezni a gimnáziumnak. És akkor utána az történt, hogy én azt éreztem, hogy szeretnék valami mást csinálni, de nem tudtam, hogy merre tovább. És akkor 2016 szeptemberében talán találkoztam egy régi rendőr kollégámmal, és kérdezte, hogy miért nem jössz vissza a testülethez. És biztosan volt már ön is úgy, meg a hallgatók isnak is van olyan élménye, hogy meghal egy kérdés, és úgy megdobban a szíve, vagy ilyen valami bizsergés fut végig az emberen, és hogy ez tört. Nem tudtam megmagyarázni, hogy miért, de olyan jól esett ez a kérdés, hogy nem jövök-e vissza a testülethez. És így az volt bennem, és mondtam is neki, hogy hát így az életkorom miatt már szerintem nincs erre lehetőség, meg így nem is tudom, nagyon, nagyon tetszene nekem, nagyon vonzana, de hát ez még így új nekem ez a kérdés.
Hát meg ilyet se hallott még valaki, hogy lelkész is, meg rendőr is valaki.
Mert hogy más. Én se tudtam hova tenni ezt, hogy miért van az, hogy én azt gondolom, hogy megvan a lelkészi hivatásom, és az Isten elhívott a lelkészi hivatásra. Ugyanakkor egy ilyen kérdés, hogy nem jövök-e vissza rendőrnek, az úgy megbizseregtet, és hogy így...
Kinek
hogy
jut ilyen eszébe ezt, igen, a kérdést föltenni?
Igen, meg, de hogy nem is a kérdés feltevője felé, hanem magam felé, hogy mi ez az érzés? Hogy miért jövök még mindig izgatottságba a rendőri hivatástól. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy milyen lenne visszajönni a rendőrséghez, és hogy mi lesz akkor a lelkészi hivatásommal. És hogy ez most kitől jön ez a hívás, az Úristentől jön, vagy ez csak az én butaságom, vagy az én lelkesedésem valami iránt, ami már lezárult vagy elmúlt. És akkor itt elkezdődött egy ilyen fél éves imaharc, igazából, hogy ez honnan jött ez a kérdés. Ugye a kollégám tette föl, a régi kollégám tette föl, de vajon nem az Isten híve? És csak így rövidre fogva, hát az lett az ima harcom eredménye, hogy az Isten tőlem akar valamit itt a rendőrségen. És akkor 2017. szeptemberében visszaszereltem a hivatásos állomány tagjai közé. És azóta meg én rendőr vagyok.
Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Pallagi Andrea, rendőrszázados és református lelkész. Szent György napja a rendőrség ünnepnapja, ebből az alkalomból beszélgetünk, és majd azt a kérdést fogom önnek föltenni egy kis zene után, hogy ugye ön akkor minimum két esküt letett. Hogy ezek az eskük milyen viszonyban vannak egymással? Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Április 24-e Szent György napja, egyben a rendőrség ünnepnapja is. és most adásunkkal egy időben a Városligetben zajlanak is már az ünnepi események. Vendégem a stúdióban Pallagi Andrea, rendőrszázados és református lelkész. És ebből fakadóan akkor ön minimum két esküt is letett. És egy olyan képet tettem be az ajánlóba, különböző csatornáinkon ezt meg tudják nézni a hallgatók, ahol ön rendőr díszegyenruhában a Szentírás mellett áll, és a kezét rajta tartja a szövegen. Tehát ugye a Krisztus azt mondta, hogy ego sum via veritas et vita, tehát hogy én vagyok az igazság útja és az élet. Ez az egyik oldal. A másik oldal persze azt is mondta, hogy hoztam én kardot, meg láttuk őt korbáccsal is a kezében. Tehát ön fegyverrel az oldalán rendőrként és lelkészként is ugye fellép. És ezekre esküdött fel. Mit jelent mindez önnek? Hol helyezi el magát ön ebben a koordinátorrendszerben?
Hát elsősorban Krisztus katonájaként akarok magamra gondolni, aki maga az igazság és az élet, és az igazság meg az igazságosság az a mesdje, amin ez a két hivatás az én olvasatomban összefér. Meg hát nem csak az én olvasatomban, mert nem ez a lényeg, hanem úgy érzékelem, hogy az Úristen olvasatában sincsenek, vagy nem ütközik ez problémába. Szóval az igazságosság, meg az igazság hirdetése és megtartása, ez mind a két hivatásnak fő dolga. És az, hogy az elesettek védelme, ugye erről Krisztus is beszél egyébként, amikor az olyanokat mond, hogy a szegények mindig veletek lesznek, meg engedjétek hozzám a gyerekeket, meg gondoskodjatok az özvegyekről, árvákról. Tehát, hogy Krisztusnak is fontos volt az elesetteknek az élete és igazsága, és egy rendőrnek is fontos az igazság, a törvény betartása, betartatása, védelme, az elesettek védelme. Szóval ez a kettő így megfér egymás mellett. Ami még nekem nagyon fontos, hogy Jézus nem zárkózott be az egyházba, meg a tanítványai közé, hogy így mondjam, hanem kiment, elment a bűnösökhöz, a paráznákhoz, azokhoz az emberekhez, akik a társadalom perifériáján voltak. És elment vezető emberekhez is, meg elment olyanokhoz is, akik felelősek voltak a társadalom rendjének megtartásáért. Szóval, hogy minden társadalmi réteg megtalálható azok között az emberek között, akikkel rendőrként is, vagy akár lelkészként is foglalkozunk, törődünk. Ez a oda menni a másik emberhez, védeni az ő életét, igazságát, az egy fontos dolog. És ugye a Krisztusnak megfelelni, tehát hogy magasabbra teszem magamba a mércét a törvényeknél. Tehát nyilván a törvények betartása az nagyon-nagyon fontos, az mindenkire vonatkozik, de én igyekszem magamra vonatkoztatni az Isten törvényének a betartását.
És ezek mindig össze lehet Istennek hangolni megfelel. Ezt a kettőt?
Hol látja, hogy nem?
Én önt kérdezem, hogy én nem ismerem ezt. Például a rendőrség törvény, a BTK-val nem vagyok tisztában.
De hogy,
a Szentírást azt azért többen olvassák, mint a BTK-t például.
Igen, igen. Én egyelőre nem találtam olyat, ahol ütközne a kettő.
Ez jó hír.
Igen.
A 10 parancson alapszik mind a kettő tulajdonképpen, igen. Ha most így belegondolom.
Igen, igen, igen. Igen. Szóval nem látok ütközést, vagy nem ütközik se lelkiismeretileg számomra, és törvényileg sem a kettő.
A munkája során mondjuk, ugye itt elmondtam az előbb, hogy ön a gyermek és ifjúságvédelmi osztálynak főnyomozója. Hát itt, ahogy említettem már a legelején, tehát itt biztos, hogy nehéz sorsokkal találkozik. Segítségére van az, hogy ön akkor ezek szerint az isteni törvényeket is figyelembe veszi? Esetleg tudják azok, akikkel ön rendőrként kerül kapcsolatba, hogy ön lelkipásztor is?
Ugye, amikor én rendőrként kapcsolatba kerülök az állampolgárral, akkor nekem nem az a dolgom, hogy saját magamról beszéljek, és elmondjak bármit is az én életemről, mert ilyen nagyon egyszerűen mondom, senkit nem érdekel, és nem ez a dolgom. Szóval nem szoktam ezt így külön elmondani. Nekem mindenképpen segítségemre van a hitem és az Istennel való kapcsolatom, mert abban van leginkább segítségemre, hogy amikor látok egy nagyon nehéz sorsú gyereket például, akkor a hitem, a reménységem az így tovább vezet, és megpróbálok tovább látni annál a találkozásnál, amiben én találkozok a gyerekkel. És reménységem van arra, hogy ha én elengedem az ő kezét, az Isten akkor is viszi őt tovább. És hogy ahogyan mondjuk velem találkozott, mert eljutott az életútja oda, hogy velem, mint emberrel találkozott, aki abban a helyzetben én rendőrként vagyok ott, ugyanúgy az Isten majd elvezeti őt egy másik emberhez, aki szintén segítője lehet. És az élete, hát ha jobb fordulatot vesz, talán más irányt is vehet, és nem csak az a rossz, ami őt érte, nem ez fogja csak egyedül őt meghatározni. Tehát én akkor ott feladatomnak érzem egy gyerekkel kapcsolatosan, hogy a tudásom, a hivatásomnak megfelelően törvények alapján a lehető legtöbbet megtegyem, amit én megtehetek. És az ő, mint sértetti helyzetében őt a törvények alapján segítsem. Tehát ez az, amit én ott megtehetek. De ahogy kilép mondjuk egy kihallgatásnak a légköréből, én már nem tudom őt segíteni tovább, mert más az én feladatom. Na de az Isten majd hoz más embereket, akiknek meg más lesz a feladata, és ezt a gyereket...
Ez egy lelkész is szembe jöhet vele, akár, bárhol az életben.
Így van. Igen, vagy egy szociális munkás, akárki, tehát tényleg egy pap, egy szerzetes nővér, egy katekéta, egy hitoktató, igen. Tehát, hogy bárki, egy védőnő, tehát bárkit az Isten oda vihet ő hozzá, vagy őt oda viheti egy másik emberhez. Na, ugye a lényeg az, hogy az Isten nincs bekorlátozva az én életembe, hanem a mi életünk része az Isten, és attól, hogy az én lehetőségeim megszűnnek, az Istennek további lehetőségei vannak, és hogy gondját viseli ennek a gyereknek. Szóval ez nekem mindig segítség, amikor találkozok a rendőri hivatásom során mondjuk egy olyan gyerekkel, akinek nehéz sors jutott.
Most én sértettet említett, de gondolom elkövetőkkel is kapcsolatba kerül.
Ugye a mi osztályunk az szexuális erőszakos bűncselekményekben nyomozunk, olyan ügyek esetében, ahol 18 év alatti az elkövető vagy a sértett. Szóval elég sokszor találkozok gyerekekkel, 18 év alattiakkal, és sokszor van lehetőség arra, hogy őket kihallgassuk, vagy kihallgassam. Szóval ezek mind az Istentől adott lehetőségek arra, hogy úgy bánjak a gyerekkel, ahogy tudásom, meg lelkismertem szerint, meg a törvények alapján ennek lehetőségem van.
És milyennek lát egy fiatalkorú erőszaktevőt? Mit tud neki mondani, mit gondol arról, hogy most mi lesz vele, hogyha elítélik, akkor utána ő még élhet-e a mi szabályaink szerinti normális életet például?
Uh-huh. Ugye nekem nagyon meg kellett tanulni, amikor visszaszereltem a rendőrségre, hogy egy kihallgatás az nem lelki gondozói beszélgetés.
Hát igen, ez nem lehetett könnyű.
Igen, nyilván. Ez nem volt könnyű, tényleg nem volt könnyű. De nagyon sokat tanultam a kollégáimtól, meg sokat segítettek nekem ebben. Szóval ilyen nagy lelki beszélgetésekre nem ad lehetőséget egy kihallgatás. De az, hogy igyekszem emberként jelen lenni, mint ahogy egyébként én a kollégáimtól mindezt tapasztalom, hogy emberként vannak jelen. Tehát most...
Egy olyan fiatal, aki embertelenséget követett. Igen. Egy szexuális erőszak az a legszörnyűbb dolog.
Igen,
talán.
Igen.
Vagy nem lehet ezeket minősíteni, de hogy a legalja, az biztos.
Igen, az egy nehéz dolog. Na és visszatérve az ön kérdésére, hogy én az elesett embert látom ezekben a fiatalokban. akiknek megvan a maguk nagyon-nagyon nehéz sorsa. Nagyon nehéz sorsa. És sokszor az őket körülvevő emberek felelősek azért, hogy egy-egy gyerek ide jut. Szóval van dolgunk a világban, mindenképpen.
És tud segíteni nekik, akár az elkövetőnek is valami módon?
Hát nézze, én erre most nem tudok önnek pontos választ adni. Mert az, hogy én igyekszem jól hozzáállni, szakmailag hozzáállni egy gyerekhez, azt ő tudja megmondani, hogy mennyire segítség neki, vagy mennyire nem. Én igyekszem. Ennyi az, amit tehetek.
Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Pallagi Andrea, rendőr, százados és református lelkész. Szent György napja, a rendőrség ünnepnapja alkalmából beszélgetünk, és majd egy kis zene után azt fogom kérdezni tőle, hogy ha ő beteszi a lábát mondjuk egy rendőri társaságba, akkor ott a marcon a rendőrök egy kicsit úgy megenyhülnek-e, más lesz-e a légkör, hogyha ön is ott van. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Szent György napja, a rendőrség ünnepnapja alkalmából. Vendégem a stúdióban Pallagi Andrea, rendőr, százados és református lelkész. Amikor ön belép hölgyként, lelkészként egy rendőri társaságba, akkor mit szólnak önhöz? Milyen lesz ott a légkör? Megváltozik? Most ezt azért kérdezem, mert egyszer beszélgettem egy rockzenész fiatal emberrel, Johnny K. Palmer egyébként, egy közismert zenész, és akiről azt is tudta mindenki a rockzenész, popzenész társadalomban, hogy ő hívő. És ő azt mondta, hogy amikor ő jelen volt, akkor nem dohányoztak, nem ittak, és nem káromkodtak a kollégái, akik egyébként azon kívül valószínűleg ezt megtették. Szóval ő úgy érzi, hogy egy kicsit azért ilyen módon is hatással volt rájuk. Önnek van-e ilyen tapasztalata?
A közvetlen kollégáimnál én azt szoktam tapasztalni, igen, hogy így a szavaikra odafigyelnek, amikor mondjuk ott vagyok, vagy tehát, hogy kevesebb ilyen csúnya szó hangzik el. De egyébként így azt tudom mondani, hogy nem az számít egyébként, hogy most én református lelkész vagyok, hanem az számít, hogy milyen ember vagyok, az számít, hogy hogyan dolgozom, az számít, hogy hogyan vagyok jelen a hivatásomban. Tehát, hogy én tiszteletet tapasztalok egyébként az iránt, hogy református lelkész vagyok, de a megítélésemet ez legfeljebb súlyosbítja, hogy lelkész is vagyok. Mert ha nem vagyok hiteles, meg nem vagyok a testület hasznára, akkor mi hasznom?
Hogy szólítják gyakrabban? Százados asszony, lelkésznő, Andrea?
A kollégáim?
Hát úgy általában az életben. Hát hol, melyik világban forog többet?
Hát mind a kettőben ugyanannyit, mert ugye a lelkész hivatásomat is gyakorlom. Hát a Budapest Káposztásmegyeri gyülekezetnek vagyok az egyik lelkésze, az a lelki családom, a Káposztásmegyeri gyülekezet, szóval ott is élek, megfordulok. A rendőrség meg a munkahelyem. Ugye az ügyfelek, vagy akikkel kapcsolatba kerülünk, ők nyomozónőnek, százados asszonynak, tehát nem...
Aki ismeri a rendfokozati jeleket, akkor az alapján...
Meg hát az iratokon ugye rajta van a nevem, meg a rendfokozatom, uh-huh. tehát az alapján, mert én egyébként civil ruhás állományba tartozom. Szóval, hogy ők ilyen hivatalos megszólítást szoktak használni, hát a kollégáim meg nyilván egy közelebbi keresztnevemben szólítanak is.
De hogyha mi itt az egyenruhánál tartunk, hát őnek tulajdonképpen két egyenruhája van.
A palást és, igen, a rendőri egyenruha.
Melyikkel milyen a kapcsolata?
Én nagyon szeretem az egyenruhát egyébként. Tehát, hogy a... És ezen is gondolkodtam már az utóbbi időben, hogy miért vonz engem a rendőrség, vagy miért szeretem, vagy, és azért is szeretem, mert egy szabályrendszerben él és működik. És nekem szükséges az, hogy legyenek szabályok az életemben. Szeretem, ha vannak szabályok. És a szabályok nem azért vannak, hogy megszegjük őket, mert ugye szokták mondani, hogy a szabályok azért vannak, hogy megszegjük őket. Nem, a szabályok azért vannak, hogy rend legyen a világban. Tehát az Úristen is felállított szabályokat, ami szerint működik ez a teremtett világ. És adott nekünk tanácsokat, parancsolatokat, hogy milyen szabályok szerint jó élni az életet ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, megelégedett, boldog emberek legyünk ebben a világban. Ugye az, hogy mi emberek sokszor felrúgjuk az írott és íratlan szabályokat, hát arról meg nagyon sokszor csak mi tehetünk. Szóval, hogy én szeretem, hogy vannak szabályok, és ad egy keretet az életemnek az, hogy van mihez tartanom magamat.
Hát akkor tulajdonképpen ez hasonlóság a két életek között, tehát azért mind a kettőben vannak szabályok és nagyon fontos mind a két területen a szabály. Nyilván a rendőrségnél aztán kőkemény kötelezettségek vannak, ugye az egyházban pedig hát ugye a lelkület kívánja meg, hogy úgy éljen az ember.
Igen, bár ugye a törvény...
A szabályok...
Igen, ugye a rendőrségi oldalt nézzük, és a törvények adta a szabályozást figyeljük, akkor ott is azért érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy igen, de mi volt a törvényalkotónak a célja? Miért van az a törvény? Mit véd az a törvény? Mi haszna annak a paragrafusnak, ami le van írva a törvénykönyvben? De ugyanígy feltesszük, meg tegyük is föl a kérdést az Isten törvényei kapcsán is, hogy mi volt a törvényalkotó célja? Tehát miért mondja azt az Úristen a 10 parancsolatban például, hogy ne ölj? Mi a cél ezzel? Ugye ez viszonylag könnyen megválaszolható kérdés. De az, hogy ne paráznák, hogy miért ne? Mi, hiszen szokták mondani, hogy abból csak jó jön, de hogy is egy csomó fájdalom jön abból, ha megcsalás van, elbukás van ebben a témában, ugye? Tehát mit akart az Isten mondani nekünk, amikor ezeket a parancsolatokat leírta? Mi volt a célja? Nem az, hogy a földbe döngöljön bennünket, hanem az, hogy adjon egy keretet az életünknek, hogy mihez tartsuk magunkat is, hogy ez a keret biztosítja azt, vagy jó eséllyel vezet bennünket arra a boldog, megelégedett élet felé. Tehát, hogy érdemes feltenni ezeket a kérdéseket, mert mindennek van oka, hogy miért.
Említette, hogy a lelki családja a közössége, és a vérszerinti családja hogy fogadja önt, vagy mit szól önhöz? Nyilván jó, pár fel megszokták, hogy mind a két világban él, de mégis akkor hol az ön helye így a családban? Hogy hol van ez? Nem tudom, jó-e a kérdés, vagy hogy...
hát a családban nem úgy van helye, mint rendőr, vagy mint lelkész, hanem mint családtag. Tehát mint gyermek, mint testvér. Tehát, hogy... De nyilván ott is számít, hogy milyen ember vagyok, hogy milyen szabályok szerint élem az életemet.
Akkor így kérdezem, hogy melyik ényéhez fordulnak esetleg? Tehát mondjuk kérdéssel például...
Mind a két hivatás kapcsán szoktak lenni kérdések.
Ügyek, kérdések, ezek előfordulhatnak mind a két kapcsán, persze.
Igen. Szóval így megtalálható vagyok nyilván a... családtagjaim számára, hogyha kérdés merül föl bármiben. Aztán nyilván nem tudok mindenre válaszolni, de amire tudok, arra igyekszem.
Hát igen, ez a kettőség, ez nagyon érdekes dolog. Szerintem mindenki számára, aki ezt meghallja. Tehát gondolom mindenkinek egy kicsit kinyílik a szem, hogy hoppá, hogy van ez. És ugye említette már, például azt mondta, hogy állampolgár, meg sértett. Tehát, hogy van egyfajta ilyen rendőri nyelvezet, ez egy kicsit azért, hogy a hétköznapi ember számára az ilyen fennforgás forog fent, tehát nem mindig értjük ezt. És ugye van az ön lelkipásztori tanult prédikálásra használt nyelvezete. Ezt a kettőt hogy tudja összehangolni? El tudja választani, hogy akkor nem tudom, egy határozatot hozok, akkor ne vigyek be olyat, amit mondjuk a szószékről is esetleg már elmondtam, vagy épp az ellenkezője?
Hát a határozatokban nyilván az egy hivatalos dokumentum, tehát abba a jogi nyelvezetet kell használni. A prédikációimban sokkal könnyebben veszek példát a rendőri munkámban tapasztaltakból, tehát hogy ugye a prédikáció az az életről szól, vagy hogy kellene szóljon, és vissza szoktam nyúlni a tapasztalataimhoz a rendőrségen. Nyilván nem konkrétan, tehát hogy ügyekről nem beszélhetek, meg emberekről nem beszélhetek, de úgy általánosságban, vagy a saját tapasztalataimat azt prédikációban szoktam használni, vagy szoktam elmondani a gyülekezet előtt.
Igen. Hogy nem tudom, milyen akcióban vettem részt, vagy hogy tehát nyilván nem konkrétan, de hogy tehát ilyen rendőrségi a saját munkájából szokott példát hozni a szószékre.
És hogy ott nem is maga az akció, mert ezt ugye nem, tehát ezt nem mondhatom el, hogy mikor, hol, milyen akció, igen, azt ön is mondta, de hogy a saját élményeim annak kapcsán, hogy amikor ott kellene emberként, akkor milyen tapasztalataim vannak, milyen kérdések jutnak eszembe, hogyan látom az Istent munkálkodni egy-egy helyzetben például.
És hogy látja?
De, hát ez mindig változó, vagy hogy erre csak úgy összességében csak annyit tudok mondani önnek, hogy mindig látom. Az, hogy látom, azt ott a helyzet mutatja meg, vagy adja magát. Igen.
Hogyha egy fiatal mondjuk a gyülekezetből megkérdezi, hogy lelkészasszony, vagy nem tudom, tegeződnek, vagy hogy van ez például? Ugye most már az annyira általános mindenki, a diákok, a tanárokat tegezik, meg ilyesmi, hogy mondjuk milyen pályát válasszon egy tehetséges, ügyes fiatal? Akkor mit mond neki? Valamelyik saját pályája felé próbálja esetleg irányítani?
Hát akik engem megkeresnek mostanában a fiatalok, ők leginkább a rendőri pálya iránt már érdeklődnek. És mivel én szeretek rendőr lenni, ezért én szoktam ajánlani, igen, hogy ha azt érzi, hogy a fiatal, hogy az igazságért, meg a rendért, meg az elesettekért akar tenni az életébe, és vonzást érez a rendőri szolgált iránt, akkor én nem szoktam lebeszélni őket, hogy így mondjam. Mert én szeretek rendőr lenni. Tehát, hogy ebben a munkában is nagyon sok nehézség van, de más hivatásban is nagyon sok nehézség van. De hogy ahogyan mondjuk egy lelkész megkapja a maga elhívását a lelkészi szolgálatra, én hiszem azt, hogy a rendőrök se véletlenül lesznek rendőrök, hanem akár hiszi valaki, akár nem, én hiszem, hogy a rendőri hivatásra is Istentől kapunk meghívást, meg elhívást. Mert aki felszerel a testülethez, abban ott van az a vágy, ott van az a tenni akarás, amit ő gondol a rendőrség munkája kapcsán. És aztán az évek során az letisztul, hogy vagy jól gondolta, vagy nem jól gondolta, és vagy alkalmazkodik, vagy nem, vagy azt mondja, hogy én ezt nem így képzeltem, és nem így akarom csinálni, de hogy erre is kapunk elhívást. Mert egyébként, akinek ide nincsen elhívása, az nehezen tudja élni ezt a hivatást. Mert hogy nehéz. Nagyon sok minden miatt nehéz. De más hivatásoknak más a nehézsége, de a rendőri hivatásnak is van egy nagyon nagy nehézsége.
És milyen a rendőri hivatásnak a megítélése? Ugye önnek van tapasztalata már a 90-es évek, ugye elején azért akkor még azért nagyon rávetette az árnyékát a korábbi kommunista-szocialista rendőrségnek az akkori megítélése. Tehát, hogy fejlődött ez, és most mit gondolnak az emberek a rendőrségről? Ön hogy éli ezt meg rendőrként?
Erre a kérdésre csak abból a tapasztalatból tudok válaszolni, amit én élek, megélek. Többnyire én és azt gondolom, hogy a közvetlen kollégáim is azt tapasztaljuk, hogy akikkel mi találkozunk, hogy elismerik a mi munkánkat. Én többször kaptam köszönetet azért.
Elismerést is kapott azt a fényképet, amit föltettem a különböző fórumokra, azt egy kitüntetésekor készítették önről.
Igen, a vezetőim úgy látták, hogy megérdemlem. Na, de hogy az állampolgárok részéről is többször kapunk, nem csak én, hanem a kollégáimmal ott a közvetlen környezetemről tudok nyilatkozni, az állampolgároktól köszönetet, vagy köszönő szót. Nyilván vannak olyanok is, akik nem annyira szeretnek bennünket. Van, hogy azért, mert van egy elgondolása arról, hogy hogyan működik, és mi alapján működik a rendőrség, és amikor azt tapasztalja, hogy a rendőrség törvények alapján működik, és azok alapján, a törvények alapján, amelyek ma Magyarországon hatályos törvények, leginkább a büntetőtörvénykönyv, meg a büntetőeljárás törvénykönyve, akkor az szokott meglepetést okozni, hogy de én nem így gondoltam, vagy nem így gondoltam. Bennünket kötnek ezek a törvények, és igyekszünk is a törvényeknek megfelelni, vagy a törvények alapján dolgozni. És nyilván akik pedig elkövetők, hát ők nem vagyunk a kedvencei ezeknek az embereknek, de hát ez a dolgunk, hogy a rendet fenntartsuk, meg az elesetteket védjük. Szolgálunk és védünk, ugye ez a jelmondatunk, és ez nagyon kifejező.
A rendőrökről egyébként sokaknak akár a rendőrviccek is eszébe juthatnak. Ön hogy áll ezekkel? Szóval gyűjti, vannak ugye a rendőrök között is, akik kifejezetten szeretik, gyűjtik, nem nyilván olyanok is, akik annyira nem kedvelik ezeket.
Azok a rendőrviccek, amelyek azt próbálják kifejezni, hogy intellektusban mennyire esetleg alacsony szinten állnak a rendőrök, azokat a vicceket nem szeretem.
Azok régen keletkeztek.
Mert hogy ezek, de hogy nem igaz ma semmiképpen. Mert hogy nagyon sok értelmes, tanult ember van a rendőrségen. És nem szeretem, amikor így degradálják a testület tagjait, meg általánosítanak. Nyilván nálunk is nagyon sokféle ember van, de amikor elkezdik a rendőröket kritizálni, akkor sokszor az jut eszembe, hogy úgy szívesen mondanám, ha lenne lehetőség, hogy jöjjenek el és nézzék meg egy napunkat, vagy egy hetünket. És aztán utána mondjanak kritikát, hogy mi mindent kell megcsinálni azért, hogy egyébként rend legyen, meg békesség legyen. Bennünk is lehet hibát találni, meg a testületben is, de hogy igyekszünk.
Így műsorunk végén záró kérdésnek, hogy kell önt majd elképzelni, nem tudom, 10-20 év múlva rendőrtábornokként, vagy püspökként?
Egyik se. Isten őrizzen ezektől a felelősségteljes beosztásoktól. Nem, én köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam így rendőrszázadosként és református lelkészként. Nem vágyom vezetői babirokra. Sokkal alkalmasabb emberek vannak, akik erre elhivatottak. Én nagyon jól vagyok, így köszönöm.
Kedves hallgatóink, vendégem volt a stúdióban Pallagi Andrea, rendőrszázados és református lelkész. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm, megtisztelő meghívást.
Sok mindent elmondta nekünk. Most Werner Eszter, Peresztegi Attila és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.